Imádkozzunk. Istenünk, magasztalunk téged, köszönjük, hogy adtad nekünk ezt az ünnepet. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy a mennyből eljöttél ide a földre, hogy minket, embereket a földről a mennybe vihessél. Köszönjük, hogy te gazdag voltál és szegényé lettél. És azért, Uram, hogy a te szegénységed által mi meggazdagodjunk. Te tiszta és tökéletes vagy, és mégis bűnné lettél itt ezen a földön, mert magadra vállaltad a világ bűnét. És azért tetted ezt, Urunk, hogy minket bűnösöket megtisztíts, és a mennybe, a szentek közösségébe bevigyél. Urunk, szeretnénk imádni téged, dicsőíteni téged a mennyei kórusokkal, az angyalokkal, és szeretnénk, Urunk, most tisztelni téged és hódolni előtted. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket. Segíts meg, Urunk, hogy rá tudjunk figyelni, és a te üzenetedet meg tudjuk hallgatni. Kérünk, hogy mindent, Uram, ami elvonja figyelmünket, ami megkötöz bennünket, hogy vedd el azt, Urunk, és segíts meg, hogy meghalljuk a te hangodat, és készek legyünk engedelmeskedni neked. Cselekedjél az életünkben, az Úr Jézus nevében. Amen. Drága kedves fiút, hoztak a mennyből a nyarod. Énekeltük is ebben az énekben. Zengjük mind, az Úr velünk. Köszöntünk szeretettel mindenkit karácsony második napján itt az Úr házában. Szeretnénk ezen a délutánon is hallani Isten igéjét, a különféle szolgálatok által felfrissülni, és imádkozzunk azért, hogy Isten legyen közöttünk, áldja meg a szolgálatokat, vegyen el tőlünk fáradtságot, terhet, gondot, vagy ami körülvesz bennünket, és esetleg megakadályozna bennünket az ige figyelésére, de legyünk készek hallgatni az Úr üzenetét. Thank you.
Olvasni a Lukács evangélium a második részéből, a 8. verset és a 20. verset. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Isten mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogy a nő megüzente nékik. Egy néhány szóban szeretnék a pásztorokról szólni, már ezen az ünnepen fel voltak olvasva ezek az igeversek, de engem megragadott nagyon a pásztorok, hogy hogyan viszonyultak az Úr Jézushoz. Feltehetően a pásztorok nagyon szegény emberek voltak, és itt az igében látjuk, hogy névtelen személy szerint nem ismerjük őket, de mégis nekik volt az első, legboldogabb karácsonyuk. Miért is? Több válasz is van erre a kérdésre. Az egyik kérdés, az egyik válasz az, mert ahogy olvastam a 8. versben, mert ők a helyükön álltak, és hűségesen végezték alázatosan az ő munkájukat. Itt a 8. versben nagyon megragadott az, hogy azon a vidéken a szabad ég alatt is őrködtek éjszaka. Lehet, hogy úgy tűnik számunkra, hogy könnyű feladat a pásztorkodás, mint hogy vannak énekek, hogy a pásztornak jó van dolga, de Isten igében itt láthatjuk, hogy nem is olyan könnyű feladatjuk volt, és hűségesen végezték azt a feladatot, amit Isten rábízott, mint ahogy atyuk Dávid király is, és az Ószövetségben is láthatjuk, hogy Istennek több szolgáját alázatos volt, mint például Mózest a nyájak mellé hívta el, és nagy munkával bízta meg Isten őket. Nagyon tetszett az a gondolat, hogy azon a vidéken számunkra is nagyon fontos az a hely, ahova Isten helyez, és Isten oda készít áldást, ott táplál bennünket, ott vezet Isten bennünket azon a helyen, ahova helyez bennünket, mert az az áldásnak a helye. Egy másik gondolat itt az igében, hogy látjuk azt, hogy őrködtek éjszaka a nyáj mellett, és feltenném a kérdést, hogy Isten vajon reál tudott-e nyájat bízni? Lehet, hogy nem egy nagy nyájat, mint a pásztorokra, de lehet egy vagy két szemét, vagy lehet egy családot Isten reál bízott, vagy lehet egy egész gyülekezetet, vagy lehet egy egész országot, és szeretném feltenni azt a kérdést, kedves testvérem, kedves barátom, hogy őrzöd ezt a nyájat, amit Istenre átbízott. Nagyon tetszik itt az igében, hogy ezek a pásztorok alantos emberek voltak, de azt a munkát, amit Istenre átbízott, hűségesen végezték, őrködtek még, ha kell, éjszaka is, és szeretném elmondani, hogy lehet, hogy nem jól őrködünk sokszor a nyájunk mellett, az az egy-két szemét, amit Isten ránk bízott, lehet, hogy mi is a pásztorok példáját kéne venni, hogy éjszakánként is őrködni, és imában Isten elé vinni azt a nyájat, azt a szemét, akit Isten ránk bízott vírasztani, mert közel van az Úr Jézus Krisztus eljövetelés. Kell őrizzük azt a nyájat, kell azt a szemét, akit Isten ránk bízott őrizni. A szolgálatomat röviden készültem, mivel sok szolgálat lesz, hála az Úrnak, egy történettel szeretném befejezni. Egy történetet olvastam az utolsó német császárnőről, Augusta Victoria volt a neve, és nagyon szeretett jótékonykodni, sok alkalommal meglátta a szegényeket, a betegeket, az özvegyeket, a rászorulókat, és egyik alkalommal egy beteg leánykához vezették, aki 18 éves volt. És a császárnő nagyon megdöbbent, ahogy meglát ezt a lánykát, súlyos balesetet szenvedett, mindkét kezét és mindkét lábát le kellett amputálni, és a császárnő szerette volna segíteni, és bármit elkövetett volna, hogy segítsen rajta, és egy kérdést tett fel ennek a leánykának, hogy tehetek-e valamit érted? És el tudjuk képzelni, hogy egy császárnőnek milyen szava van, és nagyon megdöbbentett ez a válasz, hogy ez a beteg kislány mondta, illedelmesen válaszolt a császárnőnek, köszönöm felség, nem tehet értem semmit, mert enyém Jézus Krisztus, és enyém minden. És szeretném feltenni mindenkinek a kérdést, hogy a karácsonyt ünneplünk, de ha nem a tiéd az Úr Jézus, nincs a te szívedben Jézus Krisztus, akkor nincs igazi karácsony. És hogy felolvastam az utolsó verset, hogy nagyon megtetszett a pásztorokban az, hogy készek voltak a nyájukat otthagyni. Nekünk is áldozatot kell hozni azért, hogy találkozzunk az Úr Jézusra. Kell neki engedelmeskedni, és látjuk a következményeket, hogy visszatértek dicsőítve és magasztalva az Istent. Hát kívánom, hogy mi is engedelmességben és ezen az ünnepen valóban találkozásunk, és legyen a mi szívünkben az Úr Jézus Krisztus. Amen. A fiatalok fognak énekelni, majd a fiatalok szolgálata után Szőke András testvér fog költeményt mondani.
Közmondás, hogy nincsen bánat öröm nélkül, de nincsen öröm bánat nélkül sem. Mán a teremtésnél, mikor a Jóisten az első emberpárt megteremtette, az Édenbe helyezte, nem sokáig tartott ez az öröm. Mert jött a kísértő, és Évának besuttogta, hogy ne tegyétek azt, amit a Jóisten mondott. De ők a Jóisten parancsának ellenszegültek, és kiűzettek a paradicsomból, és következett a bánat, a szomorú sors. A mára kijelölt íge az áhítatból, testvérünk egy részt már beszélt a pásztorokról, de én a bölcsekről szeretnék egy pár szót mondani. A bölcsek elindultak a csillag után, és elmentek Heródeshez, s mondották, hogy miért jöttek, mert a csillagnak a jele az, hogy új király született. És itt a kísértő befúrakodott Heródesnek a szívében, a trón félte miatt, és jött a gyilkosság. Megölettette a 2 éves és 2 éven aluli gyermekeket, Betlehem és azon környékén. Erről szól a küldeményem. Kérem szépen, hallgassák meg. Rákhel síralma. Csillagfény tör elő sötét borús éjben, ott, ahol már minden sötét nagyon régen, a proféta szerint világosság támad, mely elvakultan élt, most örömtől árad. Csak egy palotában ül még komor bánat, csak egy király szíve forral bosszú vágyat. Megcsalatva vagyok, bölcsek elkerültek, most már tudom, hogy egy új király született. Letiporva nem lesz áldás büszkeségem, királyi hatalmam s erőm véghez viszem. Így tombolt a király trónféltő dühében, sátáni hatalom győzött a keblében. Az Izrael család egyszülött gyermeke, kicsi fiacskájuk mészároltassék le. Királyi parancs ez, előhős vitézek, ki esküjét szegi, azt is leöljétek. Ködborús éjszakán egy hős vitéz indul, királyi parancs, e szó szívében dúl, erős elszántsággal kardját villogtatva, sok picinke szívben, vért után ontva. Csak egy ajtó előtt áll visszareszketve, picinkét fiúcska nevet a szemébe. Apukám, miért jöttél, mondják talán néki, de megvillan a kard, és szívöknek méri. Miért csak a másét? Hát a magáét nem. Vérszomjasztál, igyál, gonosz pokoli nem. Anyai sikoltás töri meg a csendet, irtózatos eperc, ki élhet hát ilyent. Rám a városában, ködborús ében, fut egy édesanya két halott kezében. Eresszetek engem vérszomjas királyhoz, hadd tegyem a hullát a királyi lábához. Most dördült az égbolt, cikázó hulláma, s bebocsájtják Rákelt a király palotába. Ottan is széjjel zúg Rákel sikoltása, amint Ézsaiás régen megmondotta. Szent az íge szava, örökké megmarad, amit a próféták régen megmondottak. Amen.
Az ifjúsági kórus dicsőíti az Urat, azt követően Nagy Magdolna szolgálatát hallgatjuk meg. Thank you.
Az én versem örömről szól. Fogadjuk szeretettel. Karácsonyi ének. Hallottátok-e az éneket Betlehemnek mezején? Angyalsereg énekli azt, nagy örömmel hirdetvén. Ének szóval adják tudtul, s kiáltnak. Megváltója született a világunk. Ez az ének a szívet átjárja, új élet kell mindenkiben kihalja. Szegény egyszerű pásztorok, amint hallják, hirdetni az ég s föld ő királyát, összegyűltek tanácsra, s imádkoztak, nyájaikat ott hagyták, s hamar elindultak. Amint odaértek az istállóba, meglátták az üdvözítőt pólyába. Térdre estek, szívlelkük hálát rebeg, a szeretet örök nagy istenének, ki elküldte szent fiát e földre, hogy megváltson minket az örök életre. 2000 éve hangzik e szép ének, és te kedves lélek, még nem hallottad meg? Meghalanád te egykor, de már késő, s akkor hullnak a könnyeid, mint az eső, mert akkor majd a kegyelem ajta bezárul, s a hívőjének meglátod, elhalkul. Akik hisznek és szolgálnak örömmel, gyönyörben lesznek fent az angyali sereggel. Vagy talán kedves lélek, azt gondolod? Elég, ha van szép ruhád, tele kamrád, és asztalod. Asztalodat minden jóval megrakod, hozzálátsz, és jó étvágyal fogyasztod. Azt gondolod, ez a karácsony ünnepe? Ha eszel és iszol kedvedre? Kedves lélek, ne csald meg a lelkedet, jöjj Jézushoz, mert ő keres tégedet. Hagyj ott mindent, mint tették a pásztorok, siess a betlehemi jászolhoz, s imádjad azt, aki téged úgy szeret. Lejött mennyből megkeresni tégedet. Ő rakja meg minden jóval asztalod, ha hittel, szeretettel imádod. Akkor tudod meg, mi a karácsony ünnepe, ha Jézus megszületik a szívedben. Amen.
Amen. Fiatalok egy énekkel örvendeztetnek bennünket, azt követően egy jelenettel fognak szolgálni.
Sí. Szia, hogy vagy? Rég nem láttalak, meg vagy változva. Mi a gond?
De nincs semmi gond, csak az utóbbi időben egy kicsit gondolkoztam az élet nagy dolgain, és picit a hatása alá kerített.
Na mondd már, mi az?
Egy kicsit nehéz lesz neked, de az a helyzet, tudod mire jöttem rá? Ezen a földön nincs szeretet.
Micsoda, hogy ezen a földön nincs szeretet?
De komolyan, áltatják az embereket, ez egy átverés, mindenki azt hiszi, hogy van, közben nincs is.
Nem igaz. A földön van szeretet, csak szét kell nézni egy kicsit.
Nem, rosszul értelmezed az egészet. És nem csak arra gondolok, hogy na most itt-ott van egy háború, vagy milliók halnak éhen, miközben a világ gazdag rétege pedig habzsolja az élvezeteket. Nem, le lehet az egyszerű dolgokra bontani, és ott is bebizonyosodik, hogy nincs szeretet.
Én értem, hogy te mire gondolsz, de szerintem akkor is van szeretet. Tudod mit? Lássuk, ki győz meg kit.
Lássuk, bebizonyítom én neked.
Hé, hey, ember, mit csinálsz? Nem látsz a szemedtől?
Én nem látok a szememtől, te jöttél nekem. Nézzem, mit csináltál. Tudod, mibe fog ez neked kerülni?
Nekem? Tudod, kivel beszélgetsz? Tudod?
Nem érdekel engem.
Stop! Látod ezt? Itt a legbanálisabb példa arra, hogy az emberek úgy elvadultak, és teljesen már nincs szeretet. Na de várjál, most jön a kedvenc részem.
Egy néhány ilyen helyzet nem bizonyítja, hogy a földön is szeretet. Nézzük inkább tovább.
Nénikem, mit csinál maga? Nem lát a szemétől? Nem volt rég szemorvosnál? Magának otthon kéne ülni az ágyba, nem itt az utcán.
Látod?
Nem, még ez sem elég bizonyíték. Tudod mit? Nézzük inkább tovább. Nos, látod? Vannak olyan emberek, akik még igazán tudnak szeretni.
Nem. Ez nem bizonyít semmit. Gyere, nézzük tovább.
Te ezt itt meg akarod enni?
Ahogy te elvesztem.
Na, majd máskor.
Na, ezt most miért kellett
csinálni? Jó, ne félsz a veréstől.
Láttad ezt? Szinte minden második gyermek szembesül ezzel a ténnyel. Mert ugyebár vannak egy néhány szellemileg visszamaradott egyén, aki nem bír az energiájával, és így vezeti le.
Szerintem ennek itt még nincs vége. Lássuk, mi lesz a következmény. Látod? Itt is létezik a szeretet.
Nem, ez még mindig nem bizonyít semmit. Figyelj, elviszlek egy olyan helyre, ahol tényleg kéne létezni a szeretettek, és mégis ott semmi. A családnak.
Na, erre kíváncsi vagyok.
Látod, ezt teszi a házasság az emberekkel. Millió egyedülálló anyuka neveli egyedül a gyermekét, mert az úgymond te szereteted, csak úgy elpárolgott.
Tudod, vannak olyan családok, ahol még igazán létezik a szeretet, és a házastársak szeretik egymást.
Persze, mutass nekem egyet.
Mutatok is.
Na, hozod már a kaját, drága.
Fáradt vagyok, hagyjál pihenni.
Ó, drágám, hát én is fáradt vagyok, egész nap dolgoztam, elvárom, hogy legyen egy kis meleg étel.
Én is egész nap takarítottam, vigyáztam a gyerekekre, és kifáradtam.
Nem hiszem el. Miért vagy ilyen érdektelen?
Mindig csak magaddal törődsz, foglalkozhatnál egy kicsit mással is.
Miért? Mindig csak magammal törődök? Hát veled nem törődök.
Most is hazajöttél, és leültél tévét nézni, ahelyett, hogy mentünk volna, és csináltunk volna együtt valami vacsorát.
Na jó, igazad van. Remélem nem haragszol.
Á, te ne haragudj. Gyere, menjünk, melegítek neked egy kis maradék. Na, nem romantikus. Ez az igazi szeretet.
De nem tudom, hogy vagy veled, de nekem ez egy kicsit nyálas volt. Na, de tudod mit? Utolsó próba. Elviszlek még egy utolsó helyre, és nézd meg. Itt tényleg helye kéne legyen a szeretetnek, és nincs. A gyülekezet.
Fá, ne is mondd! Súlyos ez az ízlés, Fica!
Hát, amióta ismerem, ő még soha nem volt képes normálisan felültözni.
Ó, szia! De rég láttalak! Milyen szép az új szoknyád!
Stop, stop, stop! Láttad? De ilyen képmutatást a világban is ritkán látsz.
Hát, ez tényleg nagyon csúnya dolog volt. Nem szép dolog így képmutatóskodni, de hát nem öltözhet úgy az ember, ahogy mindenkinek megfelel. Szerintem az gyülekezetben igazán létezik a szeretet. Gyere, lássuk!
Jaj, úgy várom már a péntek esti focit. Most sem verjük meg a felnőtteket, nem tudom, mit csinálok.
Jaj, ne is mondd. De szerintem, tudod mi a baj? Nem vagyunk elegen. Kit kéne szerezni?
Szia, hogy vagy? Nem lenne kedved egy jót focizni péntek este?
Dehogy nem, jól hangzik. Köszönöm szépen a meghívást, de nincs, hogy eljussak.
Á, semmi gond. Este 9-kor ott vagyok előtted. Van hely az én autómba?
Nem tudom, ez nekem mégis furcsa.
Na figyelj ide! Az a helyzet, hogy a világ tényleg tele van szeretetlenséggel, gonoszsággal, gyűlölettel, de az a helyzet, hogy az emberek, mi magunk csináljuk ezt a sok rosszat, mi magunk nem tudunk szeretni. Isten az, aki igazán tud szeretni. Ő az, aki elküldte nekünk az egyetlen fiát, gyermekként elküldte nekünk a földre, az Úr Jézus Krisztust. Ő az, aki meghalt minden emberért. Egy ember meghal valakiért, hogyha nem szereti őket. Ő azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Úgy kell szeressük egymást, ahogy Isten szeret minket. Mert csak rajtunk áll, hogy elfogadjuk ezt az igazi szeretetet.
Blokk ismét énekel fognak szolgálni, azt követőleg Dobaj Zsolt testvért kérjük szolgálattal.
Fény gyújt a sötét éjszakában, hogy Istennel megbékélhessünk. Megtörtént csodák csodája, a mennyel szövetségre léphettünk. Igen, a mennyel szövetségre léphettünk. Új csillag tűnt fel Betlehemben, a reménység hajnal csillaga. Jézus az Istenből lett ember, a magasságos Isten szent fia. Ő a magasságos Isten szent fia.
Szeretett minket, mikor még
csillag tűnt fel Betlehemben. A reménység hajnal csillaga. Jézus az Istenből lett ember, a magasságos Isten szent fia. Ő a magasságos Isten szent fia.
Angyal élet szent, mi is hirdetjük itt lenn, hogy az Isten ember élet. Felragyogott a fény, újra van remény.
Először is van néhány adósságom, amit törleszteni szeretnék a gyülekezet felé. Méghozzá két üdvözletet hoztam. Mind a kettő karácsonyra és Úr évre szól. Mind a két helyről azt kívánják a szatmári gyülekezetnek, hogy legyen igazán áldott és békés a karácsonyuk, és ne csak karácsonykor tapasztaljuk meg és tapasztalja meg a gyülekezet ezt az áldást és békességet, hanem a hátralevő idők, mind hetek, hónapok, minden napján. Valamint a másik jó kívánság pedig az új évvel kapcsolatos, méghozzá úgy szól, hogy ne tapasztaljanak meg kevesebb áldást 2013-ban sem, mint amit megtapasztaltak 2012-ben. És rögtön el is mondom, hogy ki az a két feladó, aki küldte ezeket a jó kívánságokat. Az egyik a Debreceni Egyes Számú Baptista Gyülekezet, ahova, amikor ott vagyok Debrecenben, akkor rendszeres alkalmanként ott jelenek meg, és oda járok. Azokkal a testvérekkel tartok közösséget. A másik egy ennél kisebb gyülekezet, de ez a gyülekezet is Debrecenhez kapcsolható. Debrecen egyik külvárosában egy kis gyülekezet, méghozzá Pacon, úgyhogy a paci testvérek is küldik az ő üdvözletüket. Úgy kell elképzelni ezt a paci gyülekezetet, hogy egy nagyon kis gyülekezet, körülbelül 20 tagja van. Ebből a 20 emberből körülbelül 8 ember az, aki tagja a gyülekezetnek, alámerített, bemerített tag. A többiek lelkes emberkék, akik még oda most járnak, vannak közöttük már olyanok, akik félig-mellig döntöttek az Úr mellett, de hisszük azt, hogy bővülni fog ez a gyülekezet is. Ez egy nagyon új gyülekezet, a terem az idén lett átadva. Azért beszélek róluk ennyit, mert szeretném a testvérek szívére helyezni ezt a gyülekezetet is, hogy az a munka, az a misszió, ami most ott folyik abban a gyülekezetben, az hadd találjon olyan talajra a szívekben, ahol meggyökerezhet és fejlődhet is. Nekem azért van kapcsolatom ezzel a gyülekezettel, mert nem sokkal azután, hogy oda kerültem Debrecenbe, ott is egy szép nagy ifjúság van, csak azt vettük észre, hogy a legtöbben egyetemisták és gimisek, és nem mondom azt, hogy nem szívesen hallgatjuk, vagy hallgatom már azt, amikor egyetemisták a sikeres vizsgákról beszélnek, vagy a gimisek a tanáraikról, hogy na ez a tanár is milyen volt, de megúsztuk, megcsináltuk. De voltunk néhányan, akik már dolgoztunk, meg dolgozunk, és más problémákkal nézünk szembe, és úgy vágy volt a szívünkben, hogy legyen nekünk is egy ifjúságunk, ahol találkozhatunk. És most már több mint egy éve létrejött a veterán ifjúság, amit mi csak röviden Wifi-nek hívunk. Kifejezetten 24 éven felülieket várunk ebbe az ifjúságba, és nagyon lelkesek vagyunk, most már 12-en vagyunk, és többnyire szoktunk járni így a környező területekre szolgálni, énekekkel, bizonyságtételekkel. Egy ilyen hely ez a Paci gyülekezet is, ahova úgy néz ki, hogy 2013-ban rendszeresen két hetente fog a Wifi kijárni, és szolgálni az ott tévőt, ott megjelenő testvérek között, és úgymond így próbálunk bekapcsolódni ennek a gyülekezetnek is az életébe. Na hát az adósságomat letudtam. Még egy gondolat a Wifi-vel kapcsolatban. Minden szerdán 6 órakor gyűlünk, úgyhogy aki 24 éven felül és akkor ott jár Debrecenbe, a telefonszámot megtalálja a kis füzetben, úgyhogy nyugodtan szóljon és eljöhet az alkalmat, megtekintheti, megnézheti, részt vehet rajta. A másik, hogy kifejezetten azért gyűlünk össze, hogy az igét tanulmányozzuk. Annak idején, amikor elkezdtük, azt nem tudtuk, hogy melyik igével kezdjük el. Aztán ez a római levélre esett, és azt mondtuk, hogy így haladunk sorban, és akkor mindig körforgásban valaki készül egy alkalomra, és közösen azt megbeszéljük, azt az ige szakaszt, amit felolvasunk. Most már több mint egy év múltával most már a 2 Korintusnál járunk, annak is a vége fele. Hihetetlenül áldásosak ezek az alkalmak. Azért bátorkodom ezt mondani, hogy bátorítsak mindenkit a jelenlévők közül, hogy egyedül is jó az igét tanulmányozni, de még jobb, hogyha társakat lel benne az ember. Úgyhogy bátran időt kell szánni rám. Bátorítok mindenkit, hogy nézzen körül, biztosan talál benne társakat, akikkel rendszeresen hetente vagy két hetente leülhetnek, és valamilyen séma, valamilyen rendszer szerint tanulmányozhatják az igét. Nagyon áldásos tudnak lenni ezek az alkalmak. Aztán igazából, amit ért ide kiálltam, ezt röviden el fogom mondani. A szüstestvérnő, amikor megkérdezte, hogy van-e mit mondjak, nem akartam neki mondani, hogy tudnék mesélni, és van sok minden a szívemben, amit szeretnék a gyülekezettel megosztani, de majd apránként, vagy majd lehet egyszer leírom, és akkor elküldöm mindenkinek. Én is sokat gondolkoztam azon, hogy mit várok ettől az adventtől, mit várok, milyen is az én igazi Krisztus várásom, és úgy hiszem, hogy a gyülekezetből sokan gondolkoztak már ezen. A főnökeim és kollégáim megkérdezték, tudták azt, hogy baptista vagyok, vagy tudják azt, hogy baptista vagyok, és megkérdezték, hogy nálatok a gyülekezetben beszélnek erről a világ végéről, van szó róla? És én bátran elmondtam, hogy nincs olyan alkalom, hogy ne beszéljünk a világ végéről, nincs olyan alkalom, hogy ne beszéljünk földi életen túli dolgokról. És hála Istennek alkalom volt néhány szóban is, amennyi rengette az idő, elmondani azt, hogy hogyan is látom én ezt az egészet, hogy tényleg 2012-ben lesz, vagy nem. De úgy hiszem, hogy erről már mindenki hallott, mert a média ezzel van tele. Amit viszont szomorú látni, azt, hogy olyanok is talán, akikre azt gondoltunk, hogy erősek, és nem foglalkoztatja ez a kérdés őket, most mindannyian feltették maguknak, és ha bár próbálták leplezni is, de izgatottan azért mindenki várta, hogy mi fog történni december 21-én. Mert a média tele volt vele, voltak, akik nagyon bíztak benne, voltak, akik nagyon hittek benne, hogy vége lesz a világnak, és az emberek megrémültek. A kérdés az, hogy mi, akik tudjuk a titkot, habár nem titok ez, tudjuk azt, hogy hogyan és mikor lesz vége a világnak, azaz, hogy nem tudunk róla, már csak egy valaki tud róla, de biztosak lehetünk benne, hogy milyen élet vár ránk a halál után. Mi nekünk ilyenkor, én úgy érzem, hogy igazi alkalom adódik arra, hogy elmondhassuk ilyenkor ezeknek. Nem kell félni. Vége lesz egyszer a világnak, senki sem tudja, hogy mikor, de van egy jó hír, és itt elmondhatjuk az evangéliumot. Most úgy hallottam, hogy 2014-re datálták, mert azt mondták, hogy elszámolták. Úgyhogy nyugodtan lehet addig is hirdetni az evangéliumot, akár egy ilyen beszélgetés kapcsán is, mert biztos, hogy nap mint nap találkozunk ilyesmivel. És ezzel kapcsolatos az az igevers is, amit szeretnék felolvasni. A legutóbbi wifi alkalmon olvastuk ezeket az igeverseket, és innen egy igeverset szeretnék kiemelni, amit Pál apostol ír. Ez a 11. részben van megírva, a 7. igevers nálam egy kicsit másképp fog hallatszani, mint hogy ki lesz vetítve, gondolom, de ez nem baj. Azt mondja, hogy Pál apostol: ingyen hirdetem nektek Isten örömüzenetét, és megaláztam magam, hogy ti legyetek fontosak. Talán rosszul tettem. És akkor ott, ahol beszélgettünk ott wifin erről ezekről az igeversekről, úgy mindannyiunknak a szívét kicsit úgy megfogta. Mit mond itt Pál apostol? Megaláztam magam, hogy ti legyetek fontosak. Kik azok a ti? Itt Pál apostol, tudjuk, hogy a korintusi gyülekezetről beszél. Számára ők voltak a fontosak. Én nem tudok erre választ adni, mert nekem, akik a fontosak, az valószínű, hogy testvéremnek nem azok a fontos emberek. De mindannyiunknak úgy hiszem, hogy az Isten szívére helyezett ilyen fontos embereket. És akkor ott, ahol ültünk ott szerda este, mindannyian azt láttuk, hogy most így meg kell szégyenülnünk. Mert hogy hiány vagyunk az alázatnak. Miért? Azért, hogy ők, hogy ti legyetek fontosak. És nem gondolnám azt, ha bár itt egy kérdéssel fejezi be Pál apostol, hogy ő akkor, jó néhány évvel ezelőtt ezt rosszul tette. Bátorítok elsősorban magamat és mindenkit, hogy azt, akit az Úr a szívünkre helyezett, akire azt tudjuk mondani, hogy számunkra fontos, hadd mondhassuk el Pál apostollal együtt azt, hogy megaláztam magam, hogy ti legyetek fontosak. És itt tudjuk, hogy az alázattal egybekapcsolódik az evangélium is, egybekapcsolódik az a beszéd, ami a keresztről szól. Legyen így ez a mi életünkben. Ámen.
Yeah.
hogy ezen az ünnepen az Úr közöttünk volt. Köszönjük szépen mindazoknak, akik szolgáltak, azoknak, akik imádkoztak, akik hívogattak, akik látogattak másokat, akik kántálni voltak, vagy akik fogadták a kántálókat. Örülünk annak, hogy szolgálhatunk az Úrnak, és együtt lehetünk, és így egymás hite által is épülhetünk. Örülünk azoknak is, akik hazajöttek ide ünnepelni Magyarországról, vagy más helyekről, és hogyha visszamennek gyülekezeteikbe, üdvözöljük a testvéreket, nagyon sok áldást kívánunk az életükre, szolgálatukra, és kívánjuk azt, hogy áldásokban legyen gazdag az új esztendő. Most az ifjúsági csoport fog énekelni, és aztán az ige hirdetés lesz.
Ő az Úr, aki földre jött, Betlehem jászla az otthona. Ő az Úr, aki földre jött, Betlehem jászla az otthona. Ő az Úr, aki földre jött, Betlehem jászla az otthona.
Evangéliumának első részéből szeretnék igét olvasni, aki még van Biblia, keresse meg ezeket az igéket. János Evangéliumának első részéből az első 14 verset fogom olvasni. Kezdetben vala az íge, és az íge vala az Istennél, és Isten vala az íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága, és a világossága sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János, ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az íge testé lett, és lakozék mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Amen. A János evangélium egészen másképp kezdődik, mint a többi evangélium. Itt nincs szó a pásztorokról, nincs szó a bölcsőről, a kisbabáról, a gyermekről, ilyen szempontból. Nincsen szó a bölcsekről, nincs szó a csillagról. Egész más szempontot vesz figyelembe János az ő evangéliumában. Hogyha a Máté evangéliuma inkább a zsidóknak íródott, akik tudták az Ószövetséget, és akiknek fontos volt, hogy a felmenőiket tudják meg. Mert Máté evangélista az Úr Jézus Krisztust, mint királyt mutatja be. Mikor jönnek a bölcsek, kérdezik is, hogy hol van a zsidók királya, aki megszületett. És amikor olvasták a zsidók az evangéliumot, mindenképpen felmerült bennük a kérdés, jó, hát ő király, de bizonyítsd be, mutasd meg a felmenőit. És akkor Máté azt mondja, hát csak ennyi a gond? És elővette biztos az ő íróasztalára, kitette a tekercseket, az ószövetségi írásokat, és a Mózes első könyvéből, a Krónikák első könyvéből leírta. És olvasták a zsidó emberek, és azt mondták, tényleg, ez királyi sarj. Tényleg, vajon mit tesz? És bemutatja az ő hatalmát, az Úr Jézus Krisztus hatalmát, mert az Úr Jézus Krisztus király és Isten hatalmas. És az evangéliumnak a végén mondja azt az Úr Jézus Krisztus, hogy nékem adatot minden hatalom, menjen és földön, mert ez így igaz. Szóval egy gyönyörű irodalmi művet alkotott Máté az ő evangéliumában. János evangéliuma ő másféleképpen fogalmazza meg, mert mások a hallgatók, illetve az olvasók. János inkább a görögök között, pogány emberek között szolgált, és az evangéliumában találkozunk görögökkel is, akik jöttek látni az Úr Jézust. És a görögök ugye nem ismerték annyira az Ószövetséget, a Szentírásokat, de ők a filozófiákkal telve voltak. És tudós emberek voltak, iskolákat alapítottak, ilyen előadásokat tartottak különféle helyeken, piacokon, meg különféle termekben. És akkorában, abban az időben azok a filozófusok és azok a tanárok beszéltek sokszor az ígéről, ahogy ők mondták az ő nyelvükön, a logoszról. És azt mondták, hogy ez az ige tulajdonképpen az ismeret forrása. Ott van az igében. Azt is mondták, hogy ez az ige, a logosz, a teremtő erőnek a neve. Így hívják a teremtő erőt. Vagy még azt is mondták, hogy ez a logosz, az ige, az univerzum intelligens értelme. És akkor, mikor ilyen beszédek és ilyen tanítások voltak, megy oda János az evangéliummal, és azt mondja, ha ti beszéltek egy erőről, én nekem akarok beszélni nektek egy szeméről. Ti beszéltek egy intelligens értelemről, én akarok beszélni nektek egy emberről. Ti arról beszéltek tulajdonképpen, hogy az Isten valahol távol van, vagy egyáltalán van. Én szeretnék nektek mondani valamit arról, aki eljött. Aki törődik az emberekkel. Én nem egy szöveget akarok nektek adni. Én nem egy könyvtári könyvet akarok nektek odaadni a ti könyvtáratokba. Mert értékes könyvtárjaik voltak, és értékes könyveket gyűjtöttek a filozófusoknak az írásait. És azt mondja János, én nem, én egy szeméről akarok beszélni. Én a testélet ígéről akarok szólni hozzátok. És ezért a János evangéliuma egészen másképpen kezdődik, de mindenféleképpen a görög ember, aki látta, tényleg, hát ez nem egy idegen valaki. Ez megért engem, nem egy elméletet ad nekem, nem egy könyvet. És mit csinált ez az ember, ez a Jézus? És akkor János azt mondja, olvasd el az evangéliumomat. És nézzétek meg, a második részben ugye már elmegy az Úr Jézus Krisztus egy mennyegzőbe, mert neki fontos a család. És csodát tesz. Fogadja a nagy írástudókat és farizeusokat is, mint Nikodémus. És elmondja, hogy szeret az Isten, de fogadja az asszonyokat is, a bűnösöket is, a rosszakat is. Mindenkit fogad és megváltoztat. És a János evangéliumának a végén, amikor János a végkövetkeztetéseket levonja, azt mondja, sok más jelt is művelt ugyan Jézus az ő tanítványa előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Szóval megfogja János azt a tanítást, ami akkor volt a filozófusok és a tudósok között, és oda teszi, hogy az Úr Jézus Krisztus az igazi, akiről ti kell, hogy halljatok, akinek az élete a ti számotokra nagyon fontos. És ezért ő más oldalról közelíti meg az Úr Jézus Krisztus életét és születését, de minden nagyon fontos. És az Úr segítségével én is az Úr Jézus Krisztus személyéről és munkájáról szeretnék szólni. Az ő személye megmagyarázhatatlan, titokzatos, de valóságos. Nem azért titokzatos, mert hát nem működik az ő személye vagy a munkája, nem ismerhetjük meg, hanem azért, mert nem érthettünk meg mindent az ő lényéből, az ő személyiségéből. És egy néhány dolgot, amit János itt említ az Úr Jézus Krisztus személyéről. Azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki megszületett erre a földre, ő örökkévaló teremtő. Örökkévaló, kezdetben vala az ige. Nem azt mondja itt János, hogy az igének van kezdete, nem, hanem arról van szó, hogy még a kezdetek előtt, hát milyen kezdetek előtt? A Mózes első könyve is ezzel a szóval kezdődik. Kezdetben teremtette Isten. Tehát még nem volt semmi ezen a világon, Jézus már létezett. Sokan úgy mondják, hogy volt az Atya, karácsonykor megszületett a fiú, és pünköstkor lett a Szentlélek is. Nem. Ez nem így van. A Biblia arról beszél, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek örökké létező, valós lény. Mindig is létezett. Amikor Isten beszél Mózessel, és elhívja a szolgálatba, akkor mondja Mózes, jó, én elmegyek oda, de azok az egyiptomiak megkérdezik, hogy hogy hívják azt az Istent, aki küldött. És akkor Isten elmondja az ő nevét. A vagyok küldött. A vagyok. Aki állandóan van és létezik. Nem egy múzeális tárgy, vagy egy olyan személy, aki ott van a múzeumban, egy múmia, akit bámulunk és nézünk messziről, jaj, de szép, jaj, de tetszik. Nem ilyen az Isten, hanem ő van. Ő most van, nem régen volt, hanem most van. Nem csak a bibliai időben volt, hanem most is működik az Isten. És nem lesz, kivetítjük valahova egy ki tudja milyen ufós elképzeléssel, hogyha lesz az Isten, valamikor jön, és ki tudja, hogy kinézni fog. Nem, hanem az Isten most van, megtapasztalható az Isten, mert ő mindig is volt. Igen, az Úr Jézus Krisztusnak nincs kezdete és vége. Igen, ő a teremtett világnak a kezdete és a vége, de önmagában ő mindig is létezik. Tehát ő nem csak egy kisbaba, ó, megszületett, nem csak ennyi a karácsonyi történet, hogy ott van a jászolba, és ott sír, és kell menni vele Egyiptomba. Nem. Ő az Isten, a mindenható, az örökké létező, a teremtő. Ő általa, őre jár nézve, ő benne teremtetett minden. Olyan csodálatos ez, hogy a Szent Háromság ott volt a teremtéskor, mert azt olvassuk a Mózes első könyvében, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. Hát kiről beszélt az Isten? Még nem volt semmi. Ki az a mi? Meg ki az, hogy teremtsünk? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És az Atya nézte a Fiút, mert azt mondja, őre jár nézve teremtett mindent. Nézte a Fiút, és azt látta, hogy olyan gyönyörű, és annyira gyönyörködött benne, hogy azt mondta, egy ilyen szép világot kell, hogy teremtsek. Egy ilyen gyönyörű világot, és így teremtette Isten az univerzumot és mindent. És olyan rend és olyan harmónia volt az Atya, Fiú és a Szentlélek között, ami állandóan ott van, hogy azt mondta, hogy egy ilyen univerzumot fogok teremteni. Az Úr Jézus Krisztus tehát, örökké való teremtő, azt mondja az Úr Jézus itt a János evangéliumában, János említi ezt, mondja az Úr Jézus, mielőtt Ábrahám lett, hogy van? Én vagyok. Hát azt mondjuk, hát ez hibás, hát de nem így kell beszélni, ez nem jó nyelvtan, hogy? Hát igen, mert ez az igazság. Ezért mondom, hogy titokzatos az Úr Jézus Krisztus személye, de működik ez, és ugyanígy a főpapi imádságban az Úr Jézus Krisztus így imádkozik. Én ezekért könyörgöm, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyet bírtam te nálad a világ létele előtt. Az Úr Jézus Krisztus volt. Az Úr Jézus Krisztus van, mindig is létezik. Ilyen magasztos az ő személye. Aztán János még azt is mondja, hogy nem csak egy örökkévaló teremtőről van szó, hanem az Istennel együtt létező. Azt mondja, hogy az íge vala az Istennel. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten együtt léteznek. Nem lehet elválasztani. Mint ahogy mondják egyesek, mert ugye ez a logika, tehát az Isten, az Atya ott maradt a mennybe, a Fiú Isten lejött a földre, úgyhogy a mennybe csak ketten maradtak. Az Atya, meg a Szentlélek. Hát a Fiú lent volt a földön, nem? Mert ez diktálja a logika, de azt mondja Isten ígéje, hogy az íge az Istennel volt. Állandóan, mindig, nem lehet elválasztani. Mint ahogy nézzétek meg a villany égőt, vagy a neont, ahogy ismerjük. Felkapcsoljuk, és az egész szobába, az egész imaházba fény van. Hát hol van a fény? Ott van a fény azokban a neonokban. Vagy itt van a fény az egész szobába. Hol van a fény? Mind a két helyen. Ott is, és itt is. Persze, hogy tudományosan valamilyen féleképpen meg lehet magyarázni. Nem megyünk bele most a teológiának ebbe a szőrszál hasogató témájába. De érzitek, hogy arról van szó, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek létezik, van a mennybe, de az Úr Jézus Krisztus lejött a földre. A fény forrása, a neon ott van, a fényt pedig itt látjuk, itt érezzük, és olvashatunk. Ugyanígy van a meleg. A tűz ott van a kazánba, de csak ott van a meleg. Hát azt érezzük az egész házba, remélhetőleg érezzük. Hát hol van a meleg? Csak egy helyen van? Csak a mennybe van az Isten? Érezzük, testvérem, hogy itt arról van szó, hogy az Isten mindenütt jelen van. Nincs egy hely, ahol ne lenne Isten. Ahol ne lehetne segítségül hívni az Isten nevét. Az Everest csúcson is. A legmélyebb helyen is. A legsötétebb helyen is. Isten mindenütt ott van. Csodálatos ez. Hát csak annyi, hogy Jézus megszületett egy kicsi jászolba? Ó, nem. Sokkal többről van itt szó. És az íge beszél erről, hogy aki ott megszületett a judeai Betlehembe, a betlehemi jászolba, ő az Istennel együtt létező. Nem lehetett elválasztani, és nem szabad, nem kell, nem lehet elválasztani a Szent Háromságot. De nem csak arról van szó, hogy az Úr Jézus örökké való teremtő, és hogy az Istennel együtt létező, hanem azt is mondja János itt, hogy az Úr Jézus önmagában elégséges lény. Önmagában elégséges. Azt mondja, hogy Isten vala az íge. Amikor az Úr Jézus a földön járt, például ott volt egy csónakba, és nagy vihar volt, és fölköltötték, akkor nem tördelte a kezét, jaj, atyám, gyere, és csinálj valamit, most mit csináljak, hanem mint Isten. Mert önmagában létező Isten, ő Isten, az Atya Isten, a Fiú Isten, és a Szentlélek Isten. És az Úr Jézus Krisztus szólt, isteni hatalommal, önmagában van ez a hatalma. És szólt, hogy némulj el, legyen csend, és megtörtént. Amikor elment a Lázár sírjához, az Úr Jézus Krisztus nem úgy imádkozott, úgy, Uram, ha akarsz, akkor gyere ide, és hát támadjon fel Lázár. Nem. Akkor ő úgy szól, mint Isten. És azt mondja, hogy Lázár. És biztos hallottátok már, hogy azt mondják, ha nem mondta volna azt, hogy Lázár, akkor minden halott feltámadt volna. Mert olyan erőteljes az ő szava. És azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki. És Lázár kijött. Mert önmagában létezik Isten. És ezért, amikor a bölcsek jöttek a jászolhoz, akkor leborultak. Nem egy kis babát láttak, jaj, de drága, foghatom ölembe. Na, hoztam egy kis ajándékot. Nem kántáltak egyet, hanem leborultak előtte. És szívüket és kincseiket kitárták, mert a jászolban az Úr Jézus Krisztus, aki megszületett, ő az örökkévaló Isten, a teremtő, az Istennel együtt létező, az önmagában létező Isten, elégséges. Csodálatos ez a mi szemeink előtt. Titokzatos, fel nem fogható, de mégis valóságos. Működik ez. És ez a szép, és ez a csodálatos. Hát, hogyha neki ilyen az ő személye, Milyen az ő munkája? Amilyen hozzá méltó. Olyan munkát végez, hogy senki más nem tudja azt elvégezni. Senki más. Akárhogy kilódnak az emberek, a vallások is. A vallásos emberek a jó cselekedetekkel eljutnak valameddig. De amit az Úr Jézus Krisztus végez az ember életében, azt nem tudja senki elvégezni. Mit végez az Úr Jézus az ember életében? 5 dolgot röviden elmondok innen, amit János elmond. Hát az első az, hogy életet ad. Mert mi halottak vagyunk a bűnben. Halottak vagyunk. A bűneink miatt, a hibáink miatt, és képesek vagyunk bűnre halmozni, és nincs bennünk élet, a halál állapotában vagyunk, nem élünk az Isten számára. Fizikailag létezünk, mozgunk, és működünk, és igyekszünk mindent megtenni, ami szép és jó, de ennyi az egész? Az ünnep az, a karácsony jelentősége az, hogy az Úr Jézus eljött, hogy életet adjon. Azt mondja János az ő levelében, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A lelki élet, az örök élet, a boldog élet, a beteljesedett élet, nevezzük, ahogy akarjuk, az igazi életet hozta az Úr Jézus. És ő nem, megint mondom, nem az a pici gyermek, hanem ő az Isten. És ő igazán tud életet adni. A tiéd már ez az élet. Az Úr Jézus Krisztus világosságot gyújtott. Azt mondta, azt olvastuk itt az igében, hogy a világosság a sötétségben fénylik. Az igazi világosság eljött már a világba. Sajnos, hogy voltak olyan emberek, akik nem fogadták be. Inkább szerették a sötétséget. Mert mi a bűneink miatt a sötétséget akarjuk, hogy ne lássák, hogy ne tudódjon ki, ne jöjjünk nyilvánosságra, hogy ne legyünk őszinték. Ezt akarja az ellenség, a bűn ezt teszi az emberre. Jön az Úr Jézus, és világosságot gyújt. Hol gyújt világosságot? A lelkiismeretünkbe. Egyszer csak elkezd bántani valami. Rájövök, hazudtam, haragudtam, ez nem jó, vádol. Vagy olvasom az ígét, és megvilágosítja az Úr az értelmemet, és azt mondom, értem már. Érettem jött, engem szeret. Lehet csorognak a könnyeim. Lehet, hogy imádság fogalmazódik meg szívemben és elmémben. Mert az Úr Jézus Krisztus világosságot hoz. A sötétség szűnni kezd. Mert ezt mondta a próféta már 600 évvel az Úr Jézus születése előtt. Nem lesz mindig sötét ott, ahol a sötétség van. Jön az Úr Jézus Krisztus a fénnyel, és megvilágosítja az életünket, és csodálatos a fényben járni. Ott jó, az Úr Jézus Krisztus fényénél. Ebben a világosságban jársz. Gyújtott már világosságot a te szívedben. Aztán az Úr Jézus Krisztus alázatot is ad. Nem csak életet, világosságot, hanem alázatot. Nézzétek meg, hogy János milyen alázatos ember volt. Tudjuk a bemerítő János életét, és itt János evangélista erről bizonságot tesz. És azt mondja, hogy nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Olyan alázatos volt. Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az alázat az, amikor a kegyelem és az igazság úgy egyensúlyban van az ember életében. Amikor nem kegyetlen az ember, hanem kegyelmes. De amikor az ember nem elnézi az igazságot, hanem igazság szerint jár el. És amikor ezt a kettőt egyensúlyba tartom az életembe, akkor lesz alázat a szívembe. És az Úr Jézus adja ezt az alázatosságot, sőt, ő mondja azt, hogy tanuljátok meg én tőlem. Ó, mennyi büszkeség van! Mennyi gőg van ebben a világban! Mindenki avval dicsekszik, hogy mit kapott karácsonykor, mit tudott megvenni, mit tudott megvalósítani, és ömlik és árad az emberekből. A politikusok, az üzletember, mindenki ezt mondja a családban, a gyermek, mindenki, hogy mi van nekem. Az Úr Jézus Krisztus pedig alázatot hoz. Az alázatos ember tud boldog ember lenni. Ez a Krisztus útja. Az alázat útja. Így tudunk boldogságra jutni. Így tudunk az Isten országába kerülni. Aztán az Úr Jézus Krisztus igazi küldetés tudatot ad. Figyeljük meg, ahogy Bemerítő Jánosról szól az evangélista. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János, és tudjuk, hogy ő az Úrtól vette. Az isteni szó megszólította ezt az embert, és elment. És ez az ember szolgált. Azt mondta, hogy menj a pusztába. Na most mi, akik takarítjuk meg, díszítjük a házainkat karácsonyra, meg igyekszünk megfelelő öltözetben megjelenni. Gondoljuk csak át, hogy Bemerítő János milyen féle ember volt ő. Mi, akik nagyon választékos és finom menüt készítünk ilyenkor, milyen volt Bemerítő Jánosnak a menüje? Hát tudjuk ezt. És ez az ember mégis azt mondta, hogy én csinálom ezt. Én elfogadom ezt. Én akarom ezt. És hirdette, és mondta, hogy ő a fény, ő az igazi élet. És amikor jött az Úr Jézus, hogy megkeresztelkedjen, azt mondta János, nem én kellene, hogy bemerítsél, te kéne bemerítsél engem. És ő mondta, hogy én alá kell szálljak, és ő kell, hogy növekedjen. Küldetés tudat. Ebben az emberben ott volt, és ó, hány hívőben kihűlt már ez a küldetés tudat. Nem vállaljuk fel az Úr ügyét. Kényelmeskedünk, meg mindenféle kifogásokat találunk. Itt van az Úr Jézus Krisztus biztos küldetés tudatot akar a szívemre és a szívedre helyezni. Elküld téged bizonyságtevésül. Elküld téged, hogy világosságot mondjál, hogy evangéliumot hirdessél, hogy jót tegyél, mert így mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. És dicsőítsék a mennyei atyát. Küldetés tudat. Ott van ez? Buzog a szívedben? Égez benned? Vannak nagyon sokan, akik még nem az Isten gyermekei, akik még az evangéliumról nem hallottak, akiknek csak a vallásos szertartás, az eszem, iszom, meg a pihenés, ennyi az ünnep. Ó, vizsgáljon meg az Úr, és küldjön bennünket, hogy szolgáljunk neki. És befejezem azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus hitet akar adni. Mert az arról van szó, hogy valaki pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiai legyenek. Figyeljétek, ő az egyszülött, az Isten egyszülött fia. Nincs több ilyen, csak egy van. És mi a többiek? Isten gyermekei lehetünk. És ott a mennyben az Úr Jézus Krisztus a középpontban van, ő a bárány. Ő a világosság, az igazi világosság, és a többiek, az Istennek a gyermekei, ott fogjuk imádni az Úr Jézust. De ehhez hit kell, hogy Isten fiai legyenek. Hogy leszek az Isten fia? Hogy lehetek az Isten gyermeke? Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Nem emberi cselekedetek, nem jó szándék. Nem egy egyszerű ima, nem az, hogy állok a templomba és hallgatom, hogy mit mondanak. Nem így jutok az Isten országába, hanem hit által. És ez a hit, ez lehetséges, mert a hit az Isten ajándéka. Jézus Krisztus meg akar ajándékozni ezzel a hittel, ezzel a meggyőződéssel, hogy ő az enyém, én az övé. Ő ott van a mennybe, de mégis mindenütt jelen van. Ott van a mennybe, de a szívembe is lehet. Ott van a mennybe, ahova én is oda fogok menni. Milyen csodálatos ez. Igen, mert azok az emberek, akik elfogadták az Úr Jézus Krisztus munkáját, az ő váltság művét, azokat beviszi az Isten országába. És befejeződik-e földi élet? Igen, volt szép ünneplés is sokszor, lehet volt szomorúság is, de tudom, hogyha a sátorházom elbomlik, úgy, hogy vége az ünnepnek, úgy, hogy vége fele közeledik az évnek, egyszer vége lesz az életemnek is. És vajon ott van a szívemben, Jézus az életemben van. Megbocsátott nekem. Fénygyújtott. Életet adott. Szolgálhattam neki. Van ez a bizonyosság a szívemben, az életemben? Az Úr ezt akarja adni. Az ő munkája erőteljes. Hatalmat ad. Mi gyengék vagyunk, de ő hatalmas. Minket ki lehet sokszor számítani, mert a legtöbbször ellene vagyunk az Úr munkájának, sajnos. De ő akkor is munkálkodni akar az életünkben. Ezen az ünnepen munkálkodhatott Isten az életedbe? Több fényt kaptál az Úrtól? Világosabb lett a szolgálati helyed? És az a meggyőződés, az a tudat, ott van a szívedben, hogyha befejeződik az életem, megyek az Úrhoz. Éppen ma olvastam az egyik levelet, hogy szenteste, valahol a Közel-Keleten, ilyen terroristák bementek két imaházba is, és lövöldöztek. Az egyik helyen 8-an haltak meg, a másik helyen 6-an haltak meg. A lelki pásztor és többen a gyülekezetből. A másik helyen az egyik gyülekezeti vén és fiatalok. Ott ünnepeltek, az Úr házába, örültek, és vége lett az életüknek. Kész vagy-e erre? Én nem fenyegetni akarok senkit, de figyelmeztetés legyen ez. Hogy állsz igazán a szívedben? Ott van az Úr Jézus a szívbe. Ha befejeződik az élet, mehetsz vele a dicsőségbe? Hát vizsgáljon bennünket az Úr, és igyekezzünk jobban és jobban megismerni az Úr Jézus Krisztus személyét, és engedjük, hogy ő munkálkodhasson az életünkben, most is, és az egész életünkben. Amen.
Megvalljuk azt, hogy jó volt veled itt lenni a megdicsőülés hegyén. Köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük ez ünnep alkalmával minden mozzanatot, minden egyes áldást, amit adtál számunkra, számomra. Köszönjük a te jelenlétedet, a te közelségedet. Köszönjük, hogy neked van hatalmad, amikor nehézségbe is próbáltatásba kerülünk. Van megtartó kegyelmed. Szeretnénk benned bízni, és imádságom az, hogy ez a karácsonyi szeretet, ez a lelkület egész éven át tartson a mi lelkünkbe, a mi szívünkbe. Köszönjük a te kegyelmedet, a te irgalmadat. Kérünk tégedet, hogy te hallgass meg a mi imáinkat, a mi szeretteinkért. Köszönjük, hogy te szeretné minden szívbe költözni. Az én imádságom az, hogyha lenne itt valaki, akinek nem vagy jelen az is szívébe. Kérlek, Úr Jézus, hogy költözés, te add, hogy nyugtalanítsd a te szent lelked által. Köszönjük, hogy kegyelmes vagy és meghallgatsz bennünket. Áldunk tégedet. Amen.